Pfeiffer. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Az az igazság, hogy rendre beszámolunk arról, hogy az utóbbi egy-két évben valahogy rájár a rúd a játékfejlesztőkre, legalábbis ez az én benyomásom, én nem követem annyira, ahogy mondani szokták nagyon trendin, nem tartom az ujjaimat a játékipar ütőerén, szemben Petivel, aki maga is nagy gamer, és amúgy mind a ketten kockák vagyunk, de Peti biztosan többet játszik, és nem csak Candy Crush-sal, illetve Asphalt 8-al, de valahogy az emlékeimben az utóbbi években mindig azzal, hogyha beszámoltunk valamilyen játékgyártó vagy játékfejlesztőről, az mindig valami negatív hír kapcsán volt, vagy leginkább valami negatív hír kapcsán volt, és hát most sincs ez másként, ugyanis a Microsoft megint rárúgta az ajtót pár, hát egyáltalán nem kis fejlesztő cégre.
Így van, két hullámban épít le ismételten a Microsoft, illetve egész konkrétan az Xbox Game Studios, és ez egyre zavaróbb lesz, hogy olyan nevek tűnnek el, és olyan játék stúdiók tűnnek el, akik az elmúlt években valami más, valami újat, valami különlegeset mertek alkotni, és nem mondhatjuk róluk, hogy éppen tucat termékgyártók lettek volna. Értem ez alatt azokat a stúdiókat, amik leginkább a Bethesda-t, tehát a Bethesda kiadót érintik, de az Activision Blizzard fejlesztői közül is sokakat leépítettek az elmúlt időszakban, illetve le fognak építeni. A legutóbbi hírek szerint egyébként az Arkane Austin-t, a Tango Gameworks-ot és az Alphadogot építik le. Ez három olyan stúdió, akikhez elsődlegesen nem a saját nevük alapján fogunk kötődni, sokkal inkább azok alapján, a játékok alapján, amiket amúgy nagyon-nagyon sokan ismernek, és ezek a játékok ilyen, mint a Dishonored széria, a Prey, a Redfall, az The Evil Within széria, a Hi-Fi Rush, ami az elmúlt évek egyik nagyon-nagyon-nagyon jellegzetes, nagyon különleges alkotása volt, mert mind zeneileg, mind játékmenetben, mind grafikában hozott valami érdekeset és hozott valami újat. Ráadásul ezt a játékot nagyon sokan várják, vagy várták igazából most már csak, mert most már nem nagyon várhatják a Nintendo Switch platformra is, illetve ezzel a stúdióval egyébként az utolsó japán stúdiót is bezárta a Microsoft, legalábbis a saját tulajdonában álló japán stúdiót, és az a nagyon-nagyon kettős érzet ebben a történetben, hogy nyilvánvalóan a cég vezetés is elmondta, hogy megértik természetesen, hogy ez most egy picit a morált rontani fogja, de a jövőre és a nagyobb nevekre, a nagyobb játékokra koncentrálnak, ami a játékipar kritikusai szerint azonban azt vetíti előre, ami egyébként Hollywoodban is történt az elmúlt években, főként a képregényeken alapuló filmek kapcsán, hogy elkezdtek olyan mértékben tömegtermelni a stúdiók és a gyártók, ami gyakorlatilag a kreativitást igénylő feladatokat, a kreativitást igénylő játékokat neves egyszerűséggel kiszorítja, és ennek a hatását egyébként felerősíti az, hogy a kifejezetten kreatív játékokat előállító stúdiókból is nagy számban építenek le alkotókat, fejlesztőket az ilyen óriási kiadók, mint amilyen az Xbox is, úgyhogy nem vetít semmiképpen sem jót előre az, hogy ennyi leépítést látunk a Microsoftnál, főleg azok után, hogy az elmúlt években ők fektették be a legnagyobb összeget abba, hogy már-már majd, hogy nem monopól helyzetet szerezzenek a játékiparban, ugye nagyon sokáig húzavona volt az Activision Blizzard felvásárlása kapcsán, és pontosan azzal vádolták a Microsoftot, hogy olyan túlsúlya és olyan ereje lesz a piacon, amit drasztikusan módosíthatja azt, hogy hogyan alakulna a gamingipar, és éppen ezért most azt látni, hogy elkezdett leépíteni ez az óriási cég konglomerátum, pont azt a félelmet ágyazza meg, ami eddig is volt, hogy a Microsoft megöl bizonyos irányokat a játékiparban, és ezzel alapjában befolyásolja azt, hogy a jövőben milyen kínálatból választhatnak a játékosok.
És hogyha arról beszélgetünk, hogy mi az a jövő, amit fejleszteni szeretné, és amit építeni szeretne a Microsoft, akkor szerintem mindenki kitalálja, hogy miről beszélünk, ha nem a játékipar, és szemmel láthatóan nem a játékipar, nem lesz más az a terület, amire igazán koncentrálni akar, és koncentrál is, az a mesterséges intelligencia, és azon belül is ugye a ChatGPT most már Microsoft brandeltként Copilot alapú megoldások. Éppen ezért múlt héten vagy pár hete számoltunk be arról, hogy a Copilot mennyire felokosodott, és az ingyenes szolgáltatása is mennyire jól működnek sok-sok hasonlóhoz képest. Tehát hogy én elsőre azt gondoltam annó, hogy ez akkor csak valami beltetés, és majd egyszer csak szól, hogy fizessek ezekért a szolgáltatásokért 1-2-3 hét múlva. De ez nem történt meg, ami után viszont azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon mi van a Mac-esekkel, hiszen az tök jó, hogy most a Microsoft újra tudja brandelni például az Office 365-öt, amiben becsomagolta a saját OpenAI alapú, tehát többek között ChatGPT alapú megoldását is, de valahogy a Mac-esek kimaradtak ebből az áldásból és ebből az ingyenességből egészen eddig.
Bár az tény, hogy egyébként a Microsoft termékei itt is megkapták, tehát a macOS-en is megkapták azokat a funkciókat, amiket a ChatGPT alapú Copilot kínál, de nyilván csak a fizetős változatban, tehát nyilván csak az Office 365 előfizetések mellé külön vásárolt feliratkozós előfizetéssel. Éppen ezért volt egy ilyen nagyon-nagyon jól látható hiány a mesterség és intelligencia piacon, a Mac területen, és jól látszik az is, hogy egyébként, hogy az Apple elkezdett tárgyalni az OpenAI-jal, akik most be is mutatták az első applikációt, ami dedikáltan a Mac OS-re szól, olyannyira, hogy még a Windows platformot is megelőzte ez az alkalmazás, tehát Windowsra még majd csak később fog megjelenni a ChatGPT hivatalos külön kliense, ugye Android és iOS-re ez már egy jó ideje elérhető, de a jövőben a klasszikus kereső funkciók helyett a ChatGPT-t is kérdezhetjük a macOS-en, ami azért egy elég erős lépés ezen a területen, és nyilvánvalóan az is látszik, hogy az OpenAI ezzel a fajta gesztussal is próbál azért nagy kapukat nyitni az Apple számára, hogy bizony-bizony az ő megoldásuk az pontosan megfelelhet a jövőben, így nem kell az Apple-nek saját fejlesztésekbe bocsátkoznia, bár ezt tegyük hozzá, hogy pont maga az Apple lesz az, aki valószínűleg előbb-utóbb előáll saját opcióval. Addig is viszont az OpenAI ChatGPT-je nem csak hogy megérkezett a macOS-re, de egyúttal be is mutatták a ChatGPT 4-es verzióját, mármint az ingyenes feliratkozók számára elérhető 4-es verziót, amit 4U néven illettek, egy ilyen kicsit furcsa csavarral. Azt gondolta ugyanis eddig mindenki, hogy aki a ChatGPT-ért fizet, az nagyságrendekkel többet kap azzal, hogy a korábbi 3.5-ös változat helyett a 4-est tudja használni, és érdekes módon még tovább vékonyította az OpenAI a határt az ingyenes és fizetős platform között. Ugyanakkor azért azt meg kell jegyezni, hogy a nagy egyenlőség az ingyenes és a nagy egyenlőség a fizetős szolgáltatások között azért itt picit most variálódik a legutóbb kiszivárgott dokumentumok szerint, lesznek ugyanis egyenlőbbek szolgáltatói és ipari területen, akik kicsit többet és kicsit más fognak kapni a ChatGPT-től.
Igen, ugyanis többször beszámoltunk mi is arról, hogy azért elég nagy felháborodást keltett, és komolyan vizsgálódik az Európai Unió és több ilyen államigazgatási szervezet azzal kapcsolatban, hogy amikor tanították a mesterséges intelligencia algoritmusokat, és ugye itt most a legnagyobbokról beszélünk, leginkább ott a leglátványosabb a fejlődés, including a ChatGPT és társai, akkor honnan szerezték be ezeket az adatokat, és hogy vajon megállapodtak-e az olyan óriási kiadókkal, mint mondjuk a Wall Street Journal, vagy éppenséggel a New York Times, stb. Stb., amikor trenírozták a nagy nyelvi modelleket, hiszen hogyan lehet trenírozni a nagy nyelvi modelleket, hogyha fogjuk magunkat, és szépen jó minőségű, értsd, újságírók által jól megírt szövegeken és cikkeken, nem pedig a Reddit bugyraiban turkálva próbáljuk meg értelmes mondatokat alkotó algoritmussá faragni a mesterséges intelligencia szoftverünket, a nagy nyelvi modellünket, és hát ugye nem mindig szóltak, sőt, mint utólag kiderült, egyáltalán nem szóltak ezeknek a nagy kiadóknak, hogy hát bizony, föl fogjuk használni a cikkeiteket ahhoz, hogy valami olyasmit alkossunk, ami adott esetben aztán később a ti újságíróitoknak a munkáját is veszélyeztetheti. Tehát ebből van egy ilyen óriási ellentét, amire azt ígérte, és azt mondja most is az OpenAI és az összes ilyen nagy cég, például a Meta és mindenki más is, hogy nyugi-nyugi, kompenzálni fogunk titeket, akár anyagilag kompenzálunk titeket, akár pedig más módon majd valahogy segítünk. És hát ez eddig nem volt teljesen tiszta, hogy ez a segítés mit jelent, és valahogy úgy lett nekünk eladva, hogy ez egy nagy, egységes, egyenlő, demokratikus dolog lesz, ám most kiszivárgott egy pár hónappal ezelőtti belsős e-mailből egy prezentáció, amiből kiderült, hogy azért az OpenAI-nál is emberből vannak, és azért az OpenAI vezetése is szereti a pénzt. Nyilvánvalóan a Microsoftnak is köze van ahhoz, hogy most már az OpenAI is, ami egy non-profit szervezet, de hogy szeretnie kell a pénzt, és kiderült, hogy az a nagy egyenlőség, amire hivatkoznak, az mégiscsak úgy nagy egyenlőség, hogyha valaki fizet, vagy több szolgáltatást passzíroz bele, és több mindennel segíti az OpenAI-t és a nagy nyelvi modelleket, akkor bizony majd előrébb kerülhet a besorolásokon, és a listázásokon, és az ajánlásokon keresztül, így a ChatGPT segítségével, ami hát finoman szólva is arra gondolunk, hogy mondjuk a Google az elmúlt 20 évben hogyan alakította át az online keresés alapjait, és hogyan csukott be adott esetben konkrét iparágakat a Google keresőjével, ami az aztán megpróbálnak felzárkózni a mai napig a többi keresőmotorok, akkor el lehet azt képzelni, hogyha a világ legnagyobb mesterséges intelligencia fejlesztő cége azt mondja, hogy ti majd jól lesztek ajánlva, hogyha fizettek nekem, meg hogyha segítettek nekem, akkor azért azok, akik nem feltétlenül tudnak vagy akarnak nekik fizetni, joggal félnek és joggal gondolják azt, hogy egy olyan világ jön, ahol a kisebb médiumoknak, a kevésbé bevételorientált médiumoknak bizony nem lesz jó sorsa, amikor a ChatGPT féle nagy nyelvi modellek rá lesztek engedve. Mindenre természetesen az OpenAI annyit mondta, hogy mi nem úgy gondoltuk, természetesen ez nem úgy lesz, természetesen ez a fizetős és egyéb szolgáltatás mindenkinek elérhető lesz, azért egyrészt kíváncsiak leszünk az árazásra, másrészt pedig nem feltétlenül csengez jól, hiába mosakszik bár, hogy az OpenAI.
Ha már OpenAI, akkor gyorsan egy szintén érdekes kérdéskört vessünk fel, ugyanis a fejlődő tartalmak előállításában igen komoly lehetőségeket kecsegtetett eddig a mesterséges intelligencia, gondoljunk csak a deepfake-re, gondoljunk csak a különféle generált tartalmakra, amivel egyébként például erotikus novellák szintjén tele van az Amazon, és tele van a különféle online könyvesboltok polca. És pontosan ennek kapcsán kezdtek el aggódni egyébként fejlesztők, akik úgy vették észre, hogy az OpenAI modell leírásai között megjelent az NSFW, vagyis a Not Safe for Work, vagyis nem éppen munkahely kompatibilis tartalmak leíró adatbázisa, és bár a futótuszként terjedt a hír arról, hogy akkor a jövőben az OpenAI bizony-bizony beszáll a felnőtt filmes és felnőtt tartalmas iparba is, azzal, hogy a ChatGPT-ben ezek előállítását már lehetővé teszi, a cég nagyon-nagyon gyorsan elzárkózott és tagadta, és azt mondták, hogy szó sincs ilyenről, és a jövőben sem lehet majd ilyen tartalmakat előállítatni, legalábbis a ChatGPT-vel, és itt most felmerül a kérdés, hogy adott esetben hajlandó lenne a vállalkozás, vagy a vállalat egy ilyen jellegű AI megtervezésére, vagy alapjainak szolgáltatására, illetve változhat-e ez pontosan ugyanúgy, mint az előbbi téma kapcsán, tehát ha pénz van a történetben, már pedig ebben van bőven pénz, akkor megváltozik a magyar hozzáállása a szervezetnek. De ha már ilyen modern dolgokról beszélgettünk, mint hogy mesterséges intelligenciával előállított felnőtt tartalmak, beszéljünk más jellegű és inkább egészséget érintő modern problémákról, ugyanis egészen komoly gondot okozott több száz embernek nemrégiben szimplán az, hogy egy alkalmazás folyamatosan újraindult, mert hogy rosszul sikerült egy frissítés.
Igen, ugyanis a T-Slim X2 nevű inzulin pumpa, amit okostelefonról jelesül iOS okostelefonról, tehát Apple iPhone-okról is lehet vezérelni, illetve lehet monitorozni, hát hibásan működött, egészen konkrétan az applikáció olyan jeleket küldött az inzulin pumpának, ugye cukorbetegeknek ez egy alapvető, és az életminőségüket alapvetően befolyásoló, sőt, életmentő készülékről van szó, és azt csinált az applikáció egy hibás frissítés után, hogy nagyon gyorsan lemerítette az inzulin pumpát, amit nem vettek észre, hiszen a felhasználók addig hozzászoktak egy bizonyos töltési ciklushoz, most ehhez képest az inzulin pumpa sokkal hamarabb lemerült, így több mint 200 felhasználó került kórházba, hiszen amikor szükség volt az inzulin pumpára, egész egyszerűen lemerült és nem működött. Azóta a cég már kiadott egy frissítést és orvosolta a problémát, minden esetre jól mutatja ez a dolog, hogy azért még az orvosi technológiában sokat-sokat kell fejlődni, és ha nem veszik ilyen hamar észre ezt a bugot a fejlesztőknél, akkor lehet, hogy akár konkrétan életekbe került volna. Szerencsére mindenki megúszta, mindenki jól van, és állítólag most már jól működik az applikáció. De ha már arról beszélünk, hogy applikáció és hogy az életünket mi hogyan befolyásolja, rengeteg rollert lehet applikációval vezérelni, és kommunikál applikációval, főleg a drágább, nehezebb, gyorsabb modellek, viszont ezekkel kapcsolatban hát nem túl jó híreink vannak.
Hosszú-hosszú húzavona után végül is elérte a szabályozás az elektromos rollereket és a mikromobilitási eszközöket is, ugyanis július 16-tól bővül azon járművek köre, amik után kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, és igen, ez a rollereket is érinti, de nem minden rollert, megnyugtatunk most gyorsan mindenkit. A 25 kg az a súlyhatár, ami alatt nem kell, vagy csak bizonyos feltételek mellett kell biztosítást fizetnünk. Ez a másik feltétel, a sebesség. 25 km per óránál nem gyorsabb járművekre szintén nem kell biztosítást kötni, tehát ha könnyű és viszonylag lassú járművünk van, ami az aktuális közlekedési feltételeknek amúgy is meg kell feleljen, akkor nincs gondunk, ha nehezebb járművünk van, vagy mondjuk adott esetben egy roller bérlés szolgáltató cég vagyunk, akkor bizony a 25 kg feletti súly miatt már fizetnünk kell. Nagyon-nagyon enyhe kivétel ez alól az az eset, hogyha 14 km/órás végsebességet sem éri el a jármű, de nehéz járműnek számít, ezek leginkább inkább a fűnyírók, a különféle fűnyíró traktorok, úgyhogy ezekben az esetekben szintén kivételt kapunk, de mindenkinek, akinek gyorsabb járműve van, vagy akinek nehezebb járműve van, az bizony kötelező biztosítást kell, hogy fizessen, és egy fontos hozzátétel ehhez a hírhez. Abban az esetben, ha olyan járműről van szó, amelynek nincsen rendszáma, úgy az aktuális használó és üzemben tartónak minősül, tehát fontos, hogy a kötelező felelősségbiztosítást, ha nem mi kötjük, mert nem a mi járművünkről van szó, akkor mindenképpen győződjünk meg róla, hogy a jármű rendelkezik ilyesmivel, mert bírságot így is úgy is kaphatunk.